Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottuk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a Mohácsi csata és Buda 1541-ben történt elfoglalása után a törökök célpontja Bécs városa, a német-római császárság fővárosa lett. A Balkánról a legközelebbi út a Dunántúlon volt, ahol a hadak a nyári-őszi időszakban felvonultak. Az ezzel a területtel szomszédos városok és várak állandó veszélyben voltak. A Bécs környéki és felvidéki városok egy része is ide tartozott. Mai műsorunkban ezekről fogunk beszélgetni. Témánk: Beckó és Budettin vára. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt vadéli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. El kell mondjam azt, hogy azért mesélünk ezekről a területekről is, mert ezek valamikor a történelmi Magyarországhoz tartoztak, és főleg az erdélyi fejedelmek Bethlen Gábor első Rákóczi György és második Rákóczi György idejében ennek a területnek voltak a peremvidékei.
Keresztes úr, szokások szerint most is tartsunk egy emlékeztetőt, jó lenne összefoglalni a legutóbbi beszélgetésünk tartalmát.
Utolsó alkalommal egy határvárról beszéltünk, és pedig a galiciai határszélen lévő Nedec váráról, ezt a Dunajec magyarországi területen folyónak a partján található, és egy darabig a várat a folyóról Dunajec várának is nevezték. Az innencső oldalán a folyónak van a Dunajec vár, amíg a másik oldalon a Csorszín lengyel vár található. A várat a 14. században már mint királyi várat említik, és ez Károly Robert idejében már a Drugett családhoz, az Itáliából származó Drugett Vilmos nádorhoz jutott, és ezeket a területeket, mint királyi területet, határvidéket védelmezték. 1412-ben a Drugettektől Zsigmond király átvette a várat, és kölcsön adta, tehát pénzért a dunajeci vidéken lévő nemes uraknak, és így ezt a várat elzálogosították. 1451-ben Berzevici Fekete János jelenik meg, mint a várnak az ura, valószínű, hogy egyenes úton jutott hozzá ez a vár. Első Ferdinánd hűséges hívének, Fotornyai Istvánnak adományozta, aki két évig védelmezte is a várat, mint királyi várat Ferdinánd számára, de végül is Koszka Miklós árvai kapitány ostrommal bevette a várat, és sajnos hát Potonyait annak ellenére, hogy hősiesen védte a várat, megvádolták árulással, és végül is ki is végezték. 1589-ben a palocsai Horváth György kapta meg, és ők tovább örökítették a várat, felújították, hozzátoltak, megépítették a területén épült sarokbástyákat, és így erődítették ezt a határvárat. A munkálatok végül is 1601-ben fejeződtek be, és ennek a várnak a története, a tulajdonosok megmaradtak, és egészen 1822-ben palocsai Horváth András újra megrestauráltatta a várat. Jelen pillanatban azok az épületek láthatók, amiket az 1822-es, majd az 1861-es renoválások következtében alakítottak ki. Beszéltünk Burgenlandról. Burgenland is, mint Erdély vagy a Felvidék vidék, Kárpátalja hasonlóan a történelmi Magyarországhoz tartozott egészen 1921-ig, és hogy itt a 10-11. Században kialakult egy ilyen határvédő vonal, amit gyepürendszernek nevezünk, és itt ez megmaradt, jelenleg a Felső Őrségnek nevezett terület ez a hely. István király idejében, 1031-ben történt esztergomi béke, ahol első István és második Konrád kötötte ezt a békét, ahol közösen megegyeztek a területnek a határvidékeiről. Menjünk gyorsan tovább a történelemben, itt már el kell mondjam azt, hogy itt többször ez a terület, a Lajta vidék gazdát cserélt, hol az osztrák-német tulajdonban volt, hol a magyar királyság tulajdonában, de 1410-ben a német-római császár luxemburgi Zsigmond is birtokába vett. 1463-ban Bécsúj helyen Mátyás kötötte meg a harmadik Frigyessel a békét, és ennek nagyon fontos ez a történet azért, mert itt 60 ezer forintért visszavette a Szent Koronát, amivel végül is Mátyást is megkoronázták, és lényegében ekkor lett véglegesen magyar király. Ezen a területen vonultak fel a törökök többször Bécsnek a megostromolására 1529-ben, majd 1532-ben, majd utoljára 1683-ban is, amikor Kara Mustafa Bécs ellen ostromot vezetett. Ez az ostrom sikertelen volt. Ugye Bécs, Burgenland 1848-49-ben a forradalom, itt tört ki a bécsi forradalom, ennek hatására indult el Budapesten is a forradalom. Ez a magyar forradalom idejében nagyon fontos, 48-49 a magyar történelemben nagyon fontos esemény volt. Majd ugye a forradalom leverése után jött a világosi fegyverletétel, és a bakkorszak, amikor megtorlások a forradalomban részt vett tábornokok, ugye a kivégzése is megtörtént Aradon. A következő esemény, ami ez a területhez kapcsolható, az az 1867-es kiegyezés, amikor újra felosztották az ország új területi felosztást kapott, és 1867-től 1918-ig itt a dualista Magyarország működött. Az első világháború után, 1919-ben a Saint-Germain-i békében, amikor az Antant Ausztriával békét kötött, akkor ezt a területet, Nyugat-Magyarország egy részét Ausztriához csatolták, annak ellenére, hogy Ausztria is vesztes fél volt a háborúba. 1945 után Burgenland egy külön tartomány lett, és egy önálló gazdasági vezetése van. Az egyik legfontosabb építmény, vagy mondjam így, vár ezen a területen, az Fraknó vára volt. A Nagymartoni családnak volt a székhelye, ők Spanyolországban származtak, ez 1200-as évek elején jelent meg a családnak a neve, ők Aragóniából származtak, házasságok révén kerültek be erre a területre, második Endre korában megerősítették a Nagymartoni családot a birtokában, ez a levél, ez a birtoklevél volt, amelyik megalapította a nagymartoniaknak a fraknói birtokát, és attól kezdve aztán a nagymartoni család felvette a fraknói nevet. A történelem az elég gyorsan haladt, és Nagy Lajos király, majd Zsigmond király is elvette a fraknó várát, és a kanizsaiaknak ajándékozta, tehát látható, hogy annak következtében, hogy itt az uralkodók, hogy fizették az őket jól szolgáló nemes urakat, annak következtében a vár változtatta a tulajdonait. Fraknó vára erős építményekből áll, a legfontosabb építmény az öreg torony, amelyik a várnak a közepén található, és ez az első várnak is a magja volt. A régi vár, tehát a régi erősség az tulajdonképpen megfelel a mai felső várnak. Ez a felső várből az erős toronyból áll, és ennek az erős torony körül építettek egy védőrendszert, amelyiknek több szögletes bástyája van. Ezeket a bástyákat tovább fejlesztették. 1445-ben Vilmos gróf zálogba adta az Albert osztrák hercegnek, később harmadik Frigyes római királynak. Mátyás király is egy adott pillanatban 1466-ban uralta ezt a várat, később Szapolyai Jánoshoz került. Látható, hogy milyen sűrűn cserélt gazdát. 1622-ben 400 ezer forintért eladták Eszterházy Miklós nádornak, és ő nagy építkezéseket folytatott, a várkaput és ezeket is kiépítette, itt meg is jelenik egy 1638-as felirat, amikor a vár építését, kiépítését mondjam így inkább, befejezték, bástyafalakat tevertek, és a külső erődöket is megerősítették. 1666-ban díszítették a kápolnát, újabb és újabb felszerelésekkel, hadi felszerelésekkel látták el a várat. A belső várat kiépítették, akkor emelték a két emeletesre a belső épületeket, a termeket. Az Eszterházy családnak a fennhatósága alatt állandóan fejlődött és növekedett az építmény. Később aztán megépült ugye a külső vár, itt széles védőárkok vannak, és ilyen felvonóhíd is volt, a kapuépítmény a külső udvart zárta el, hogy a szomszédos területektől. Van egy nagyon mély várkút, aminek a mélysége körülbelül 140 méter mély, és ezt török rabokkal építették meg. Az építmény gyakorlatilag a határvidéken volt, és a török rabokat is használták a vár erődítéséhez. Beszéltünk a múlt alkalommal még Léka váráról. Léka a tatárjárás előtt is már állott, és a nyugati határszélen épült, nevét pedig 1256-ban Leuka vára névén említik, hát gyanítható, hogy a várnak az első uráról, Lukácsról nevezték el, és második Béla korában egy pozsonyi várispán volt, tehát gyanítható, hogy róla nevezték el. Negyedik Béla idején a Torda nemzetség kapta meg, és ők védték a területet a németek ellen, mert mint határvidék állandó ostrom alatt állt, például Ottokár cseh király is megszállta ezt a területet. Itt több királyság akart ezt a területet, határvidéket megszerezni. Károly Róbert király elvette a várat, és végül is királyi várként használta. Míg ők voltak az Anzsuk a trónon, addig meg is tartották, de Zsigmond király elajándékozta a kanizsaiaknak. Zsigmond volt az, aki a délvidéki határvárakat építette, és ennek következtében pénzre volt szüksége, és akkor az északi vidéken lévő várakat elzálogosította, és ezekből a pénzekből próbálta a délvidéki törökök elleni határvidéket megerősíteni. Zsigmond a kanizsaiaknak adta, aztán a kanizsai ágról tovább ment Nádasdy Tamáshoz házasság révén. A Nádasdy Ferenc tulajdonába is jutott, ő volt a Fekete Bék, és neki volt a felesége Bátori Erzsébet, erről már beszéltünk. Lékával kapcsolatosan ezt a várat kiépítették, és a kornak megfelelően palotát is építették, román stílusba kezdték építeni, de aztán a 13.-14. század fordulóján áttértek a gotikus stílusra, tehát a kanizsaiak korábban bővítették a várat, Nádasdy Ferenc is az északi oldalon épített és megtolta, a következő századokban megépítették az alsó várat, ez egy hatalmas területet foglalt magába, miután már nem volt katonailag lényeges ez a terület, hát akkor már lényegében a 18. és 19. században elhagyták a várat, beomlottak a falai. 19. század végén megint az Eszterházy család járt közben, és elkezdte az épületeket kitakarítani, a hajléktalanokat eltávolították, és Eszterházy Miklós befedette a falakat, 1902 és 1906 között Möller István tanár műépítésszel felújította az építményt. Ez a család lényegében gondját viselte a örökösök által megszerzett vagyonnak. 1969-ben egy osztrák író vette meg, Anton Keller, és szállodát alakított ki az épületből.
Köszönjük a kiegészítést, Keresztes úr! A Kőszegi hegység nyugati határát védte Szalónak vára, mely egy másik magyar nagyúri család tulajdona volt. Milyen építkezések alakították ki a mai formáját?
Folytatva itt a burgenlandi várlátogatásokat, hát akkor a Kőszegi hegység nyugati szélén lévő középkori város szerkezeti várfallal védett helységet, Szalónakat is meg kell nézzük. A hédervári nemzetségnek és a német újváriaknak a történetéről kell beszélni. Ők a Stíriából származtak, és Szalónak neve 1270-ben jelenik meg először az oklevelekbe, és német újvári Henrik bánnal kapcsolatosan, aki itt hazárulást követett el, Ottokár cseh királyhoz menekült, 5. István elől, és így elveszítette Szalónak várát. Tehát ezzel kapcsolatosan jelenik meg a történelemben ennek a várnak a neve. A várat a magyar király a következő évben fegyveres kézzel visszavette, és tovább került ez. Albrecht osztrák herceggel került szembe, ő Szalónakot elfoglalta, és 1291-ben harmadik Endre visszafoglalta az uradalmat, miután visszafoglalta, azután a németújvárjaknak adományozta. Szalónak megint gazdát váltott, mert Károly Róbert a kanizsaiaknak adta, ugyanúgy, ahogy megemlítettem a Lékaváránál is, tehát ezen a területen a kanizsaiak nagy gazdaságot és nagy birtokot kaptak. A birtokot egy adott pillanatban aztán Nagy Lajos király 1371-ben visszavette, és mint királyi várat használták. Az 1500-as évek elején a Pamkirchyer András német zsoldos vezér került a várnak a tulajdonosára, és ő a két ország határán lévő alkalmat nyújtó erősséget megerősítette, és a várat egy alsó udvarral toldotta meg, és a védelmére óriási őrtornyot is emelt. Ő volt az, aki megerősítette, és tulajdonképpen a határvárat egy kemény erősséggé alakította, hogy ellen tudjon állni a szomszédok ostromának. Mint láthattuk, hol osztrák, hol még a csehek is beavatkoztak ebbe a területbe. Pamkirchyer harmadik Frigyes embere volt, és később 1468 körül Mátyás mellé szegődött. Ennek következtében a császár őt Grazba csalta, és 1471-ben, mint hitszegőt lefejeztette. Tehát látható, hogy milyen fontosságot tulajdonítottak az uralkodók ennek a várnak a birtokolaihoz. 1537-ben jutott ismét magyar tulajdonhoz, de akkor első Ferdinánd a Batthyány családnak adományozta, tehát itt jelenik a magyar történelemben meg a Batthyány család, és ők birtokolták ezt a várat, és évszázadokon keresztül, 4 évszázadon át a Batthyány családnak a tulajdonában volt Szalónak, és ők kedvelték ezt a várat, habár nem volt itt hadi esemény, nem ostromolták többet aztán itt ezt a területet, és a törökök nem jutottak el ideig, mert a határvonalon belül került, tehát lényegében megmaradt abban az állapotában az épület, amelyikben kialakították. Tehát a békesség kora volt, és ezért elmondható azt, hogy Szalónakban vitték a Batthyányiak a családjukat, és a császáriak védelmezték őket például akkor is, amikor a kuruc felkelések voltak, és Szalónakban rejtőztek el többször. Vezelédi császár generális is például ide menekült, amikor a kurucok megszorongatták a császáriakat. A Batthyány család tovább építette, például Batthyány Zsigmond 12 nyílású boltozatú hidat épített a kapubejárathoz. Itt látható, hogy tovább örökölte a család a várat, és az utolsó birtokosok között volt ugye a vértanú gróf Batthyány Lajos, aki az első felelős miniszterelnöke volt az országnak a 48-as forradalom alkalmával, és őt kivégezték, vagyonát elkobozták, és így Szalónak vára is a császári tulajdonba került. A régi berendezéseket azt elprédálták, végül is a várat és az ehhez tartozó városrészt azt egy Schmidt nevű fuvaros vállalkozónak eladta az osztrák kormány. A Batthyány családnak a története ehhez az épülethez, ez a várhoz köthető. A 13. századtól kezdve épült ez a vár, itt ennek is a közepében található egy ilyen öreg torony, ez egy nagyon kemény építmény. Az átmérője a toronynak körülbelül 14 méter, és a falainak a vastagsága 2 méter és 2,5 méter között váltakozik. Ehhez a toronyhoz több várfalat építettek, tehát van egy belső várfal, ami a tornyot övezi, és a toronnyal szemben lévő keleti udvaron is építettek egy palotát, ezt is bástyarendszerre vették körül, az udvar oldalait beépítették részben lakóépülete, de nagyon sok kaszárnya épület is megépült, újabb külső várat építettek hozzá, újabb bástyákat, tehát ahogy változott a katonai helyzet, és ahogy változtak a hadászati kérdések, annak függvényében Szalónak várat azt állandóan fejlesztették, tehát a 15.-16. században is állandóan építkeztek. A várnak tulajdonképpen két kijárata volt, az északi oldalon volt egy kettős kapu, és a másik az pedig a nyugati oldalon volt, ezt ilyen vizes árok vérte, és ezeket az építményeket 1648-ban Batthyány Ádám építette, tehát látható, hogy a Batthyány család, míg uralta ezt a várat, hát addig végig építkezett. Több árokrendszer is védte ezt a várat, például széles harmadik árkot is kiépítettek, ami meggátolta volna az ellenséget, hogy a kapukhoz jusson, tehát itt elzárták azokat a területeket, amik a katonai ostromhoz vezethettek volna. De mint mondtam, hát nem került erre sor, mert az erődítési műveket soha ostrom nem próbálta ki, éppen ezért ezeknek jó része meg is maradt, és ezeket lehet jelen pillanatban is tanulmányozni, hogy a középkorban ezeket az erős falakat, bástyákat és az itt elhelyezett ilyen védelmi rendszereket hogy építették ki, és látható, hogy az ilyen roham meg ostrom idejére több fal szorost is kialakítottak, tehát több falgyűrűből áll, és látható, hogy ez az építmény, ez történelmileg, hogy alakult. Persze várkápolna, meg minden található benne. A vár a II. Világháború után 1957-ben egy Üdő Ilig nyugalmazott osztrák kereskedelmi miniszterhez került, és ő felújítatta, és 1975 óta a tartománynak a tulajdonában van.
A Várak Erdélyben második részében beszéljünk arról, hogy Beckó, mástéven Bolondóc, az erdélyi Stibor vajda felvidéki vára volt. Hogy jutott ez az ő birtokába?
Az egyik legrégebbi várról van szó, már II. Béla király névtelen jegyző is említi, hogy itt a honfoglalók Zobor vezér tartományának meghódításakor vettek birtokba egy bizonyos várat, és ebben a várban, vár területén aztán a 12. században egy újabb erősséget emeltek, és 1219-ben már Bolondos királyi vár néven ismert ez. Tulajdonképpen a Beckó nevezetű helység mellett épült meg ez a vár. Rövid ideig Csák Máté is uralkodott, de a 14. század végéig az uralkodóknak, a királyoknak volt a tulajdonába, de mint sokszor elmondtam, megint jött Zsigmond király, és 1388-ban a Stiborics Stibor vajdának ajándékozta. Tehát itt jelenik meg Stibor vajda. Az ősi lengyel nemzetségből származó Stibor 1370 körül, ekkor került Nagy Lajos udvarába Magyarországra, és mint testőr kezdte a pályafutását, aztán később Erdély vajdája is lett. Tehát itt kapcsolódik Stibornak a története, és Beckó Bolondóc várának a története Erdélyhez. A Stibor vajda nagy vagyont szerzett, és végül is felvidéken már egy adott pillanatban 15 várnak is a tulajdonosa volt. Ezek között volt Bolondóc vagy Beckó vára is. Egy nagyon erős öreg toronyról beszélünk, amelyik szintén a vár közepében található. Itt a belső várban ez egy szikla csúcsra építették fel, és itt ez a várnak tulajdonképpen a falai, azok alkalmazkodnak ehhez a kiamagasló sziklának a formájához, és azt követik. Ezt az építményt időről időre, mint tolták, építették, és lényegében az első építési stílus, ami fellelhető, itt a gotikus stílus, és meglátszik a gotikának az ízlése az épített állományon. Stibor idejében építettek ilyen tornyokat, és ő építette a palotát is, és ide egy kápolnát is. Tehát látható, hogy Stibor mennyire fejlesztette ezt a vidéket. Ismeretségben volt Ozorai Pipóval, akiről meséltünk a déli várrendszernek a kialakításakor, és ő pedig az északi területek védelmére építette, fejlesztette a Beckó várát. A palotában még lovagterem is van, és a falakon látható volt az egykori festés, freskók találhatók a kápolnának a falán is. Tibor 2010-ben összesen 10 évig viselte az erdélyi vajda címet, tehát ő hatalmas vagyon szerzett, és így ennek a vagyonnak a tulajdonában ő nagy építkezéseket folytatott, és az építkezéseit ugye a jobbágysággal végeztette. Ennek következtében ez a vajda rossz hírbe került az utódoknál, mert hát ugye sanyargatta az építkezésen résztvevő jobbágyságot. És Tibor vajda után a hasonló nevű fia örökölte a vagyont, és az ifjabb Tibor kezén még gyarapodott a vagyon, de mivel ő elhunyt 1434-ben, a fiú örököse nem maradt, aztán Borondolc várát a leánya Katalin önökölte, ennek férjére pedig Lindvai Bánfi Bálra és ennek utódaira szállt a vár, és 200 év múltán ez a főrendi család is kihalt, 1644-ből újra egy leányák örökölte a Beszkó uradalmat, és a vár több családnak a közös tulajdona lett, és ennek következtében, hogy közös tulajdon volt, elhanyagolták a várat. 1707 őszén Ocskai László kuruc vezér el is foglalta a várat, ostrom alá vették. 1729-ben történt egy tűzvész, aminek következtében leégett a vár, így ezt az építményt nem javították ki, mivel idővel elveszítette a jelentőségét, nem voltak már ilyen határvillongások, és végül is az egyik legszebb gótikus reneszánsz váremléke maradt a Felvidéknek.
A következő percekben legyen szó Budetin váráról, milyen történet fűződik ahhoz a várhoz, melyet Arany János is megénekelt.
Budetin vára is az Árpád kor végén már állott, egész középkor folyamán ezt az építményt is fejlesztették, és átalakították többször is. Ez a Vág folyónak a lábánál található, egy földnyelvre építették, és a Túroc megyébe vezető utakon épült. Itt a Vág völgyben egy ilyen záró erőd volt, és az épületek azok ilyen szabálytalan négyszögben helyezkednek el. Egy ilyen loggiás folyosó is található, ami egy hengeres lakótoronyhoz vezet. Ez egy nagy erős torony, ami körülbelül az 1330-as évekből származik. Ekkor említik először Budetin tornyát, úgy is írják, hogy Turus Budetin, tehát megjelenik az okiratokban. Faragott, kőbe faragott ajtó és ablak keretek találatok, amik a 15.-16. században épültek be az épületbe, és a 19. századra is maradt kupos tetőt alakítottak ki. Magyarország külső határai mentén épült meg ez az építmény, és Nagy Lajos időszakában már elzálogosították Budetint. 1430-ban Hatnai János kapott rá adományt, mert Zsigmond király újra elzálogosította, tehát ők évtizedeken keresztül birtokolták a várat, és végül is a 15. század második felében Szúnyog Gáspár szerezte meg a vár birtoklását. 1487-ben Mátyás királytól adománylevelet is kapott, így a Szúnyog családnak a tulajdonába került. A Szúnyog idejében egy gyászos szerelmi történet kapcsolódik ehhez a várhoz, a Budetin várához. A szóbeszéd azt mondta, hogy, és amit Arany János is megénekelt, a Katalin című költői elbeszélésében, hogy Budetin várnak a hőse Szúnyog Gáspár báró, fiatalabb korában Betlen Gábor fejedelem főudvarmestere volt, és kővári kapitány, később pedig, mint Labanc folytatta a tevékenységét. De miről meséljünk még? Tehát azt mondja, hogy még Erdélyben megházasodott, és feleségétől Losonci Bánfi Zsuzsannától egy lánya született, Katalin. És ez a Katalin a Jakusics János elhújta után Balassi Bálint, ifja Balassi Bálint hitvese lett. A hagyomány szerint Katalin az ifjú gróf Forgács Ferenchez vonzódott, amikor atya a szomszédos oroszlánkő urához, Jakusics Jánoshoz akarta kényszeríteni feleségnek. A felbőszült atya, miért nem engedelmeskedett a leány, egyetlen gyermekét elevenen a vártonön fülkébe falasztatta be, ahol ma is látható egy ilyen címeres kőlap. Azonban Forgács, akihez ragaszkodott az ifjú Katalin, ének idején kiszabadította a leányt a fogságból, és menekülés közben szemben találták magukat a fegyveres Budetin felé ügyekvő Jakusiccsal, és a vetélytársak egy ilyen párviadalt folytattak, és ennek következtében aztán Forgács elesett, és a védelmező nékünk maradt Katalin itt nem bírt ellenállni Jakusiccsnak, és neki nyújtotta aztán a kezét. Ezt mondja az elbeszélés, de hát tulajdonképpen mi is volt az igazság. Itt a költői szépítgetések mellett el kell mondani azt, hogy az elbeszéléssel szemben a valóság az, hogy Szúnyog Katalin, mint Jakusiccs felesége lett aztán végül is egy ilyen bizalmas barátságban fiatal Forgács Ferenccel, és a féltékeny férj egy ízben oroszlánkő felé tartó szellemeseknek lesetvetett, és itt a szolgákkal megfogadta őt, és így ölték meg 1647-ben, ahogy írták a gyászjelentésben, a világból kivégezte, tehát látható, hogy a történetben egy szerelmi történetről szól. A hölgy túlélte a férjét, és másodszor is férhez ment, és tisztes öregkorban halt meg. Folytatva a történetet, a vár és az uradalom a 18. században a szúnyogoktól a csákiakra szállott. A vár 1870-ben honvéd kaszárnya lett, 1920 és 1930 között gróf Csáki Géza átalakította és rendbe szedte a vár épületekben, ma egy ilyen Vágvölgyi Múzeum működik.
Keresztes úr, Csáktornya a Zrínyék emlékét őrzi, akik fontos szerepet játszottak a 16-17. Században. Legyen hát szó erről a várról is.
Csáktornya ugye Horvátországban található, és Horvátország és Dalmácia kapcsolata Magyarországgal már 1102-től könyvelhető. Könyves Kálmán, aki uralkodott 1095 és 1116 között, horvát király lett, őt 1102-ben horvát királlyá koronázták, és 1918-ig Horvátország Magyarországhoz tartozott. Röviden számoljunk be mondjuk ennek a területnek a történetéről. Legelőször Bronimir fejedelmet említik, aztán utána Tomislav fejedelmet, aki egyesítette a dalmát és a horvát területeket, és felvette a királyi címet. A 11. században Velence kihasználta a horvát állam gyengeségét, és megkezdte dalmáciai városok és az adriai szigetek elfoglalását. 1091-ben Dmitár Zvonimir halálakor Ilona, a király özvegye, Szent László királytól, öccsétől kért segítséget az ellene forduló főurakkal és Velencével szemben. László győzött, és így Szlavónia a Magyar Királyság része lett. Uralmat a Magyar Királyság Könyves Kálmán királlyal kezdi, amint mondtam 1102-től, amikor őt is jogerősen királyá, Horvátország királyá koronázták. Ezt a területet nem a magyar királyok irányították, hanem az őket helyettesítő báni jogkörrel felruházott alkirályok képviselték. Volt külön országgyűlés, igazságszolgáltatás és megyerendszer is, tehát itt tulajdonképpen egy külön ország rendezkedett be, mondjuk magyar királyi fennhatóság alatt. Velencei mintára ilyen kis városállamocskák egyesültek, és így alakult ennek a területnek a történelme. A 11.-12. Században a magyar királyok aztán váltakozó sikerrel hadakoztak Velencével, mert Velence mindenféleképpen meg akart ezeket a területeket szerezni. 1242-ben a tatárok Horvátországa egy részét is elpusztították, és a magyar királyságot feldúlva ugye a tatárok hatalmas pusztításokat végeztek, és IV. Béla akkori király ide menekült, és Trogirban, a mai Trauban talált menedéket. A magyar királyságnak egy mentségvára volt egy adott pillanatban. Aztán a 15. században a törökök a Balkánt elfoglalták, a szerb és a boszniai királyságot, így a horvát területek is veszélybe kerültek. A Mohácsi csata után, 1526 után a török erre a területre már erősen igényt tartott, és Mohácsi vész után a kettős királyi választáskor a horvát nemesek nagy része Ferdinánd híve lett, és a 16.-17. Században a törökök ellen nagyon erősen itt harcoltak. Tehát ebben a periódusban kerülnek a történelem színpadára a Zrínyiek és a frangepánok, akik birtokaik védelmében harcoltak a törökök ellen. Itt a legismertebb tagja a családnak ugye Zrínyi Miklós, aki 1506 és 1556 között élt, ő a szigetvári hős, már 1529-ben harcolt a Bécset ostromló törökök ellen, ez volt az első ostrom, amit Szulajmán szultán Bécs ellen vezetett, meg az utolsó ostromnál is szembe találta magát Szulajmán és Zrínyi Miklós, mert 1566 nyarán érkezett Szigetvár alá a hatalmas ostromló török sereg Szulajmán vezetésével, aki tulajdonképpen Bécset akarta megostromolni, de útjában Szigetvárat is el akarta foglalni. Itt hosszú ostrom következett, és mikor a vár már tarthatatlan volt, akkor Zrínyi Miklós a maradék katonasággal kitört a várból, és így hősiesen itt estek el. Szulajmán szultán is itt lelte a halálát, és hogy a török sereg tovább folytassa az ostromot, ezért a vezérek a halott szultánt ültetve a sátránál mutogatták a katonaságnak, hogy az ostromot tovább folytassák. Folytatva a szigetvári hősnek a történetét, tehát a családnak az ősi fészke a Csáktornya vára volt. Csáktornya jelentette a családnak a származási helyét. A Csáktornyánál még meg kell említenem a szigetvári hősnek az unokáját, a ugyancsak Zrínyi Miklós névre hallgató hőst, aki 1620 és 1664 között élt. Ő volt a szigetvári Zrínyi Miklósnak a dédunokája, és ő írta meg a dédnagyapjának a hős költeményét, tehát a szigetvári veszedelmet, magyar nyelven írta meg, míg a testvére, Zrínyi Péter lefordította ezt horvát nyelvre. Csáktornya 1671-ig volt a Zrínyieké, amikor is Pankau német generális elfoglalta, ugyanis az a helyzet, hogy magyar nemesi összeesküvés történt, amelyiknek a szereplői voltak Zrínyi Péter, meg Frangepán, Hajnóci, akiket a császár meggyanított ilyen összeesküvése, és ennek következtében Bécsbe mentek ők, hogy tisztázzák a helyzetüket, de 1631. április 30-án kivégezték mindannyiukat, mert rájuk bizonyították az árulást. Csáktornya 1904-ben megint a Zrínyi családnak az emlékeit őrzi, amikor itt családhoz köthető ferences kolostornak a udvarára Zrínyi emlékművet építettek. A Zrínyi család ezt a várat birtokolta, és ők 1554-től voltak birtokosok, mint mondtam 1671-ig, amikor Pétert az összeesküvés miatt kivégezték. Az Zrínyiek ősei azok a Subics nemzetségből származtak, és a 12. század végén grófi címet kaptak harmadik Béla magyar királytól, és birtok központjuk még nem Csákvár volt, hanem az Una folyó menti Zrín várát kapták meg Nagy Lajos királytól, és aztán innentől kezdve a Subics nevet átváltották a Zrínkire, magyarosan a Zrínyire. Ők a 15. század utolsó harmadától kezdve birtokaik védelmében aztán bekapcsolódtak a török elleni harcokba, és az 1527-ben királya választott első Ferdinánd hívei lettek, és kitartottak a Habsburg uralkodók mellett egészen a 17. század utolsó harmadáig. Család birtokában volt még a 16. század első felétől a Muraköze, Csáktornya és erősséget építettek. Zrínyi Miklós 1547-ben sikertelenül próbálta például Csáktornyát elfoglalni az akkori birtokostól Keglevics Pétertől, de később aztán, mint királyi adományt végül megkapta, és ezt a régi várat, amit előbb ostromolt, azt lebontatta, és helyre egy új várat építetett, ami építkezést a fia is György, Zrínyi György folytatott, és ekkor épült meg az egyszintes palota épület is, és az azt körülvelő bástyákkal erődített védelmi rendszer. És ezek még részben ma is állnak, tehát látható, hogy ezek az építmények sokáig biztosították ennek a területnek a védelmét. Zrínyi Miklós ezt a területet is védte, meg innen került aztán tulajdonképpen a szigetvári várnak a kapitányává, mert egy adott pillanatban felmondott a katonai szolgálata, de mikor jött a török veszély, akkor újra felvette a katonaságot, és így vállalta el végül is a szigetvári kapitányi posztot. Miután elkobozták a várat, azt 1719-ben egy Altan Mihály nevezetű csenemesnek adományozták, és ezt a várhoz tartozó egész uradalmat ő átvette, és ezt átszervezte, meg a várban is építkezéseket folytatott, folytatott, és kibővítették a kastélyt, így a kiszolgáló épületekkel látták el. Ezek az épületeknek egy része még ma is látható. 1791-től a Tolnai megyei festeticsek lettek az uradalom birtokosai, ők birtokolták a várat egészen 1948-ig, amikor a várat állami tulajdonba vették, és 1954-ben átalakították, és a Moraközi Múzeum működik benne.
A várak Erdélyben utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket.
Folytattuk a váraknak a látogatását, kezdtük Szalónak várával, ez osztrák-magyar határon lévő erősség. Ezen a területen ugye ezek a Szalónak tulajdonai azok állandóan változtak, tehát hol magyar kézen, hol osztrák kézen voltak, de végül is az első világháború után ez a terület az Ausztriához lett csatolva. Na most beszéltünk még két felvidéki várról, és pedig a Beckó vagy Bolondóc váráról. Ez a vár azért fontos a mi szempontunkban, mert Tibor erdélyi vajdának a tulajdonában volt, és ez a vár szolgálta ezt a határvidéknek a védelmét, és Tibor, mint erdélyi vajda, aki több mint 10 évig volt erdélyi vajda, hatalmas vagyont szerzett, és ennek következtében a várnak az építését és a fejlesztését azt tudta folytatni. Az utolsó vár, amiről a felvidéki részben beszéltünk, az a Budetin vára volt. Ezzel kapcsolatosan elmeséltem azt a történetet, amit Arany János is megemlít a Katalin című versében, tehát itt látható, hogy egy történelmi eseményről van szó, amit a szájhagyomány szépen kibővített és elmesél, de hát a valóság az egészen más mutatott, tehát itt egy féltékeny férnek a bosszúállásáról volt szó, ami végül is a szerelmeseknek a megbosszulását jelentett. Az utolsó terület, amiről beszéltünk, az már Horvátországhoz tartozott, itt a délvidékről meséltem, és pedig a Zrínyiekről. A Zrínyiek ugye megjelentek a történelemben akkor, amikor a török kezdte ezeket a területeket ostromolni, miután már elfoglalták ugye Szlavóniát, és akkor ez a család, mint helyi birtokos, mint a területnek a bánya, mert mondtam, hogy ez a horvátországi terület 1102-től tartozott Magyarországhoz, amikor Könyves Kálmányt megkoronázták, de végül is ezt a területet az alkirályok a király nevében a bánok uralták. Ezt kapcsolódóan elmeséltem azt, hogy a Zrínyiek a Zrín várának a tulajdonába kerültek, és onnan vették fel a nevet, és meséltünk a két Zrínyi Miklósról, a szigetvári hősről, és a másik Zrínyi Miklósról, aki hősiesen védte a törökök ellen a felső Magyarországot, és végül is megírta a déd nagyapjának, a szigetvári hősnek a történetét. Még röviden elmeséltem azt is, hogy 1671-ig tartozott Csáktornya a Zrínyiek tulajdonában, mert ekkor Zrínyi Pétert a sógoraival együtt, Frangepán Ferenccel és Hajnócival együtt Bécsújhelyen kivégezték. Tehát itt látható a családnak a rövid története, és elmondtam azt is, hogy végül is Csáktornya az előbb egy Alta Mihály nevű cseh nemeshez került, majd végül is 1791-től a Festetics családnak a tulajdonába, majd az állami tulajdonba került 1948-ban és 54-től Muraközi Múzeumként működik.
Keresztes úr, mi lesz a témánk egy hét múlva?
Egy hét múlva visszatérünk Erdélybe, mert itt is ezeket, amit eddig elmeséltem, ez mind köthető volt az erdélyi fejedelmekhez, mint meséltük, Tibor vajdáról is szó volt, tehát visszatérünk Erdélybe, és ezeket az erdélyi fejedelmi várakat szeretnénk bemutatni. Ugyanakkor párhuzamot is vonhatunk az erdélyi fejedelmi várak és azok között a várak között, amikről mostanában itt beséltünk, tehát ezek a határmenti várak, amelyeknek mindeniknek megvolt az öreg tornya, erődített falak, vizesárkok és különböző korszakokban történt hadászati építkezések.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Gondolom majd a nyári világlátogatásnál majd ezeket a területeket is meglátogatják.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.